dicsértessék a Jézus Krisztus. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen minnyájatokkal. Kedves testvérek, ezen a mai vasárnapon egyre közeledve húsvét ünnepéhez két nagyon fontos fogalommal szembesülünk, amelyekhez mérjük az életünket, az egyik a törvény, a másik meg a szeretet. A törvény leleplezi a rosszat, a szeretet pedig élteti az életet. A törvény csak arra képes, hogy szembesít bennünket a rosszal, de nem ad erőt ahhoz, hogy az ember élete megújuljon, és jót is tudjon tenni. Ez a mai vasárnap ebben a kérdésben igazít el bennünket, hogy aztán méltóképpen tudjuk Jézus Krisztus fogadni jövő vasárnap jeruzsálemi bevonulásakor, és aztán lelkiekben gazdag nagy hetünk legyen, és a szeretet üzenetét hordozó, életünket tápláló húsvétunk. Ajánljuk föl ezt a szent misét a holnap kezdődő Magyarországért. A mai perselygyűjtést a Szentföld javára fordítja az egyház, gondoljanak erre a testvérek, hiszen a Szentföld, amelynek fővárosa Jeruzsálem, a békevárosa, a 20. században szinte csak a békétlenségről, háborúkról szól, szinte minden napja. Gondoljunk arra, hogy egy ilyen gesztus is talán felhívja a figyelmet arra, hogy a béke vágyával a szívünkben forduljunk afelé a város felé, és afelé az ország felé, amely az üdvösség fáját ültette el a világban, Krisztus keresztjét. Jó noma minden ható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem.
Királyoknak királya, és atya mindazoknak, kik lélekkel bírnak. Engedd nékünk vétkeinknek bocsánatát, hogy egyedül néked, teremtőnknek lehessünk tetszésedre. Most és mindörökké. Irgalmaz, könyörgünk irgalmaz. Tiédnek, kiket megváltottál, házad népének. Emlékezzél meg inkább kegyelmedről, mint sem a mi érdemeinkről. Ezen szentséges bőtölés által kegyelmes Atya, kérünk, semmisíts meg bűneink adós levelét, hogy indító és kísérő kegyelmeddel, éberen és érelem nélkül eljuthassunk a te szentséges föltámadásodra.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Isten.
Abban az időben Jézus kiment az olajfák hegyére, kora reggel újra megjelent a templomban. A nép köréje sereg lett, ő pedig leült, és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok egy házasság törésen ért asszonyt vittek eléje. Oda állították középre, és így szóltak hozzá: Mester, ezt az asszonyt házasság törésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz? Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék és vádolhassák. Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. Ők azonban tovább faggatták. Erre fölegyenesedett, és azt mondta nekik: az vesse rá az első követ, akik közületek bűn nélkül van. Aztán újra lehajolt, és tovább írt a földön. Azok meg ennek hallatára egymás után eloldalogtak, kezdve a véneken, és csak Jézus maradt ott középen álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett és megszólította: asszony, hol vannak, akik vádoltak téged? Senki sem ítélt el? Senki, uram, felelte az asszony. Erre Jézus azt mondta neki: én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, nagyon egyszerű a mai kérdés, amivel szembe kell néznünk, méréseket kell végezni. Mérjük magunkat a törvényhez, és mérjük magunkat a szeretethez. A törvényt Isten adta, a szeretet pedig Jézus Krisztus által jelent meg a világunkban. Jézus nem azért jött, hogy megszüntesse a törvényt, hanem beteljesítse. És ez a mai vasárnap, ami vigasztalásunkra, meg örömünkre is, az isteni törvény beteljesítését állítja elsősorban elénk. Magáról a történetről különösebben nem kell beszélni, miért ismételjem azt, amit hallottunk. Majd a főszereplőkre egy kicsit visszatérek, a farizeusokra, meg az írástudókra, meg az asszonyra, meg Jézusra. Minden esetre onnan kell elindulnunk, ha érteni akarjuk az üzenetet, hogy a törvény a betű világa. A holt betű világa. Talán a farizeusok meg írástudók faggatására Jézus azért is hajolt le, és irogatott valamit a porba, mert a betű olyan gyenge, mint amilyen a porba írt szavak, jön egy szél, és egyszerűen elsöpri mindazt, amit a porba ír az ember. Éppen ezért nem véletlen, hogy Jézus ilyen kijelentést mond a betűvel, a törvénnyel kapcsolatban, hogy öl. A betű öl, ha csak pusztán a szemünkkel olvassuk azt, ami le van írva. A lélek az, ami éltet. És nyilvánvalóan az a Jézus, aki azt mondja, nem azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt, hanem beteljesítsem. Nagyon fontos ez is, ez a beteljesítés, de a lényeg az, ami éltet, akár a lelket mondhatjuk, mint ahogy kézzel fogható az életünkben a lehellet, ami az isteni lehelletet juttatja az eszünkbe, az Isten belénk oltott, a belénk árasztott isteni életerőt, de mondhatom akár Isten irgalmas szeretetét, talán ez többet fejez ki éppen ennek a mai példázatnak a kapcsán, mert élni addig él az ember, amíg az Isten el nem vonja tőlünk az ő éltető lehelletét, de az irgalom egy egészen más szerepet nyer az ember mindennapjaiban. Hiszen élhet az ember, de lelkileg lehet halott. És az irgalom pedig, amely az Isten állandója minden pillanatban, életet ajándékozhat az embernek. Minden esetre, kedves testvérek, Jézus ebben a történetben bármilyen furcsa ítélkezik. Jézus elítéli a bűnt, az embert meg fölemeli. Hol vannak azok, akik vádolnak téged? Senki sem ítélt el, én sem ítéllek el. De mennyi és többé ne védkezzél. Hát ez az, ami az Isten felemelő szeretete, az Isten éltető irgalma, mert Isten mindegyikünket magához akar emelni. És ha ezt értjük, akkor nagyon-nagyon egyszerűen a törvény beteljesítője a szeretet, az Isten irgalma. Jézus nem megszünteti a törvényt, hanem valamiképpen felülmúlja. És az, ami felülmúlja, az Jézusnak az éltető közelsége, amit Pál apostol a mai Szentleckében olyan gyönyörűen kifejezett, mindent szemétnek tekintek, csak hogy elnyerhessem Krisztust, és hozzátartozhassam. Pál apostolnak ez a fölismerése, testvérek, valójában ennek az egész történetnek a konklúziója. Mert az Isten nem ítél el senkit. Jézus nem ítél el senkit, csak a bűnt. Az emberhez pedig lehajol, és fölemeli, és ezzel emel bennünket minden törvény fölé. Ahogy említettem, a törvény csak regisztrálja a bűnt, de éltető erőt nem ad. Éltető erőt csak az Isten adhat. És Pál apostol ezért tart minden semminek, minden szemétnek egy a fontos, mindennél fontosabb, hogy ahhoz a Krisztushoz tartozzam, aki az élet, akivel a kapcsolat maga az élet. És valójában ennek az egész történetnek az egyetemes üzenete az, hogy mi, ha egymással összetartozunk, akkor Isten akarata szerint az életet kell kiteljesíteni minden emberi kapcsolatnak. Minden emberi kapcsolat értelme, hogy együtt emelkedünk. Ez kettő szövetség, szövetség az Istennel, aki az élet, és szövetség egymással, akivel összetartozunk Istenben, és ez semmihez sem mérhető, ez a kapcsolat. Testvérek, ennek a mai történetnek ennyi az üzenete. A törvényhez mérjük a bűnt, Istenhez mérjük az életet. És mindenki Isten segítségét azért kéri, aki kéri, hogy vele összetartozzon. A törvény az beleállt az életünkbe, megmér bennünket, Isten pedig szeret. Isten pedig éltet. És hogyha a három szereplőt, vagy a három szereplő csoportot nézzük, a farizeusokat, meg az írástudókat, gonoszkodnak. Hiszen a törvényt mindenki ismerte, az összes szereplő. Ők is, Jézus is, az asszony is. Fölösleges volt ezzel a kérdéssel előhozakodni, nyilvánvalóan azért tették, mert már eldöntötték, hogy Jézusnak meg kell halnia, mert az embernek sokkal könnyebb mérni magát a törvényhez, és a törvényre hivatkozva egymást gyilkolni, mint mérni magunkat az élethez, ami a szeretetet várja el tőlünk, annak az Istennek a szeretetét fölemelni, aki minket értett. És hogyha hozzátartozunk, akkor egy másfajta élet buzog föl ebben a világban. Az asszony egy szót se szólt. Hiszen ő tudta, mi a törvény, és némán várta a törvény beteljesítését. És ez a csoda, az a Jézus, aki nem szól egy szót sem, majd csak azután, amikor a szereplők kinyilvánítják a hamisságukat, az álnokságukat, az indulataikat, és rádöbbennek arra, hogy helyük sincs itt, és szép lassan eloldalognak, akkor Jézus, aki ítéletet mond a bűn fölött, tehát én sem ítéllek el, de többé ne vétkezzél. Kedves jó testvérek, nekünk egyetlen ajánlatunk van ezen a mai vasárnapon. Keressük ezzel a Jézussal a kapcsolatot. Esetleges nekünk minden próbálkozásunk, legyünk őszinték, mert nagyon nehéz élő kapcsolatban lenni Istennel és egymással. Az életünk ezeken a kapcsolatokon egyensúlyoz. Az Istennel való kapcsolatunkon, meg az egymással való kapcsolatunkon. Vagyis az Isten azt akarja, hogy az ember éljen. És Isten akkor is azt akarja, hogy az ember éljen, amikor bűnt követel. Amikor az ember gyarló, esendő voltából rosszat tesz. Isten nem ítéli el az embert. Szereti, és azzal sosem azonosul, ami rosszat tesz az ember, de az ember mindig szeret egy gyermeket. Ha valamit szeretnénk elhatározni ezen a mai vasárnapon, akkor mindazt, ami ezen kívül van, nem számít. Egyedül ez számít, hogy az élethez méri az ember magát. És akkor nem kell itt ilyen háborúkkal foglalkozni, ez az emberi gonoszság műve. Aztán imahadjáratokat szervezünk, természetesen imádkozzunk, de nagyon jól tudjuk azt, hogy ez Nem is merjük kifejezni, hogy ez a sok imádság hova hullik. Mert az Isten tudja, hogy mire van szüksége az embernek. Mindenre nekünk van szükségünk, csak könnyebb sajnálkozni, könnyebb fölháborodni a világunkban tapasztalható hamis erőknek, meg gonosz erőknek a hatásait látva, mint az élethez mérni magunkat. Az elmúlt héten Lengyelországban jártam a mostani problémákkal kapcsolatosan, csak nagyon halkan mondom a testvéreknek, bizonyos értelemben irigykedtem rájuk, mert legalábbis így kívülről az életükbe tekintve egyértelműnek tűnt számomra az ő Isten kapcsolatuk. Én azt hiszem, hogy nekünk ezen a vasárnapon elsősorban az Isten kapcsolatunkat kell felülvizsgálni, akár ezzel a mai szavazással kapcsolatosan is, hiszen az Isten az életet akarja, és nekünk egyetlen lehetőségünk van az élet teremtőjéhez tartozni, és egymással való kapcsolatunkban az életet szolgálni. Ez az üzenet. Hiszek az egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Kérünk, mindenható Istenünk, add, hogy mindig élő tagjai maradjunk szent fiadnak, akinek testét és vérét magunkhoz vettük, aki él és uralkodik, mindörökkön örökké. Kedves testvérek, próbáljuk lelkileg méltóképpen készülni a szent nagy hétnek a napjaira, annak az üzenetére. Hát van elég sebb helyünk, ahogy ebben az énekben is kifejeződött, és egyre többet gondolkodom azon, különösen a mindennapjaink történése miatt, hogy mi is lehet az üzenete ennek az idei húsvétnak, ha sikerül végig gondolni, ami izgat, akkor valamiképpen azt szeretném üzenni, hogy újra kell értelmezni az Isten kapcsolatunkat, az keresztény életünk küldetését, emberi kapcsolatainkat, a világhoz való viszonyunkat, hiszen annyi zavaró, félrevezető, hamis értelmezés zuhatagja közepette élünk, hogy talán egyedül ez igazíthatna el bennünket, ha sikerül komolyan végig gondolnunk, újra értelmezni a kereszténységünket, a kereszténységünk üzenetét. Ez a fölhajtás is, amit a választásokkal kapcsolatosan van, teljes zűrzavar, ha őszinték vagyunk. Mindenki izgul, mindenki drukkol, de bizony nagyon kevés ember van, aki igazi, Istenre hivatkozó megfontolásból hozza meg a döntéseit. Ha ezt komolyan tudnánk venni, akkor. Éppen most a múlt héten Rómából is voltak, a Vatikánból is újságírók, meg Olaszországból, és többek között az egyik azt kérdezte tőlem, mit szólok ahhoz, hogy a Szentatya felajánlotta Ukrajnát, meg Oroszországot a szűzanyának. Hát mondtam, nekünk már Szent Istvánunk ezt régen megtette, úgyhogy én semmi rendkívülit nem látok ebben, nagyon kedves, hogy a Szent Atya erre gondolt, hiszen a szűzanya, a égi édesanyánk, csak hogy mondjuk a mi Szent Istvánunk fölajánlása egy egész nemzetet meghatározó gondolatiságból született. Most egy ilyen felajánlás, persze, hogy megható, meg érint bennünket, csak nem tudom, hogy mennyire élnek ebből Ukrajnában, meg Oroszországban. Mindegy, hát milyen eszközeink vannak ebben az értelemben? Egy eszközünk van, hogy az élet oldalára álljunk, és ennek a szellemében hozzuk meg a mindennapjaink döntését, aztán ennek kell, hogy hatása legyen. Nincs több. Nincs több. Már 3 éve nem voltam Videoton meccsen, tegnap elmentem, mondtam, ilyen távoli fölkészülés a választásra, elmegyek erre a meccsre. És olyan sokan kérdezték, hogy eltetszett jönni. Ha olyan régen nem volt itt. És pontosan erre gondoltam, hogy több emberrel beszélgettem, hogy, mert az egyik föltette a kérdést, a templomban is sokkal kevesebben vannak, mint ahogy itt a futballpályán. Mondom, körülbelül fele annyian vannak, mint a koronavírus előtti időszakban. Mondom, ha látom, a meccsre is sokkal kevesebben jönnek. Persze, kinek mi a motivációja, meg miért tette fel éppen ezt a kérdést nekem, kedvességből nyilvánvaló. Csak ugye ezek is azért valami mocorgások az emberekben, hogy miért van ez, meg az, amire választ keresünk, és én azt hiszem, hogy újra kell gondolnunk az Isten kapcsolatunkat, a kereszténységünket, ha azt akarjuk, hogy el ne söpörjenek bennünket erről a földszínéről, mint olyanokat, akiknek az üzenetére nincs szükség. Meggyőződésem, hogy egyedül erre van szükség, amit a keresztény értékrend megjelenít a világon, ugyan mi más, enélkül csak háborúzni tudunk. Kedves jó testvérek, kívánok mindenkinek nagyon jó felkészülést, meg szép ünneplést. Régen nagyon szépen ünnepeltük a nagy hét szennapjait, hát most körülbelül az ászló fele az lankadt, másik fele úgy, ahogy áll, ennyien vagyunk. Jövő vasárnap úgy lesz, mint máskor, Gazi? Kint. Ha nem esik a hó, vagy az eső, én nem bánom, ha szakad az eső, örülök neki, mert én nem pesti ember vagyok. A pestiek a flasztertől sajnálják az esőt, vagy önmagukat sajnálják, hogy a flaszterra is esik. A falusi ember meg várja, hogy már termékenyítse meg a földet, ez az eső. Tehát, ha nem lesz eső és olyan idő van, akkor úgy kezdünk kint itt a templom mögötti részen, és aztán barka szenteléssel jövünk be ide. A passiót énekeljük, vagy... Okay. Jól van. Jó. Hát ugye jövő vasárnap a Jézus szenvedés történetét hallgatjuk végig. És a húsvéti, már most mondom, egy héttel korábban, nagy csütörtökön 17 óra 30-kor lesz a utolsó vacsorai emlékmise, utána lamentáció. Nagy pénteken, április 15-én 3 órakor keresztút, 17:30-kor Urunk szenvedésének a liturgiáján, régen ezt így mondták, csonkamise, az is beletartozik. 16-án nagy szombaton 7 órakor lesz a húsvéti vigília ünneplése és a szentmise, tehát nem 17:30, hanem 7-kor. 17-én húsvét vasárnap 9-kor van szentmise, meg 11-kor itt a kápolnában. Húsvét hétfőn 9 órakor ha már kiharcoltuk magunknak ezt a húsvét hétfőt, akkor azért ünnepeljünk keresztényként, ne hagyjuk el a szentmisét. Borzasztóan mellbe vágott, amikor most a négy napos, nem szeretem a négy napos ünnepeket, vagy munkaszüneteket, mert Terikétől megkérdezte idejáró ember, nem nézek rá, hogy ki kérdezte, talán nincs itt. Azt kérdezte, hogy szent mise azért lesz. Na, ez is az értelmezések világa. Úgyhogy, testvérek, ünnepeljünk. Ünnepeljünk a nagy héten, és legyen egy újra értelmezése mindezeknek a szent eseményeknek. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ér, menjetek békében.
Istenem.